A mi karácsony ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük meg Isten tiszteletünket a 327. dicséretünknek az éneklésével. Annak mind a négy versét fogjuk énekelni. 327-es számú dicséretünk, mind a négy versét. Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel. Isten igét olvasom, és azt hallgassuk figyelmes szívvel, ahogy megvan írva számunkra a Máté evangéliumában. A Máté evangéliumának a második részében az elsőtől a 12-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júdea földje, semmiképpen sem vagy jelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja a népét, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy az ismert szereplőkön, történeten keresztül olyan bátorítóan érkezel az ünnepünkbe, hogy benne legyen a megszokott is, ne riadjunk meg a titokzatos dolgoktól, ne csak a félelmeink és ne csak a kiszámíthatatlanság legyen ott jelen az életünkben, hanem egy kicsit benne legyen az, amit már tudunk, amit szeretnénk hinni, amiben reménykedni szoktunk. Így készültünk erre az ünnepre is, és így vártuk, mert mindig van benne valami, ami vonz minket, ami csalogat, ami miatt érdemes rá készülni, ami miatt soha nem adnánk el, vagy adnánk fel. De tudjuk, hogy akkor lesz igazán fontos, és akkor lesz meg a tartalma, hogyha valamit megértünk abból, hogy hol vagyunk mi jelen ebben az egészben, hogy hogyan tudnánk neked hódolni, hogy mi lenne akkor, hogyha mi találkoznánk a született Krisztussal, hogy milyen kérdések feszülnek bennünk, amiket akár most is elhoztunk, és ott a lelkünk mélyén el is sóhajtunk előtted. Köszönjük, hogy ezen az ünnepnapon most megállhatunk, és mi is a magunk hódolatával, csodálatával és szeretetével igyekezhetünk feléd. Köszönjük, hogy mindezt már megelőzted, hogy megszólítottál minket, hogy itt lehetünk, hogy hordoztál, és így kérjük most is a te igédnek azt az üzenetét, amely tud bennünket formálni, táplálni, add hozzá a te lelkednek az erejét, hogy az munkálkodjon bennünk. Így kérünk áldást erre az ünnepi Isten tiszteletre a te lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 326-os dicséretünkkel. 326. dicséretünket énekeljük az első versével. Dicsőség mennyben az Istennek. Thank you. Alapigénket olvasom az Ézsaiás próféta könyvéből, annak is a 9. fejezetéből, az 5. versből. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a karácsonyi történet néha Lukács evangéliumából, néha Máté evangéliumából hangzik fel egy-egy ünnepnapon. A Lukács evangéliuma elénk tárja a legszegényebbeknek az öröm üzenetét és öröm napját, amikor a pásztorok a mezőről a maguk szétszórságában, a maguk kirekesztettségében indulnak hódolni Krisztus előtt. A Máté evangéliuma különös módon gazdag látogatókról ad beszámolót, és hogyha a hagyomány szerint számolunk, és matematikailag vállaljuk a hagyományt, akkor igazából 5 király ennek a főszereplője ennek a karácsonyi történetnek. Ugyanis királyoknak szoktuk nevezni azokat a napkeleti bölcseket is, akik megérkeznek távoli keleti vidékről, és talán ezt a hagyományt meg is tudjuk indokolni, okolni, meg is tarthatjuk, hiszen lehet, hogy ők ilyen bölcs, tudós emberek voltak, de nyilván, hogy az általuk hozott ajándékokból kiderül, hogy hát nem voltak szegény emberek, sőt, olyan keleti kiskirályok voltak, fejedelmek, akik jöttek, hogy hódoljanak Jézus előtt. Ha a 3-as számot vesszük, ami a Bibliában egyébként így alapvetően nincsen benne, de a hagyományainkban így él, akkor 4. melléjük csatlakozik Heródes király, mert ő is benne van ebben a történetben, és természetesen ott van maga a megszületett új király, Jézus, akinek a hódolatára érkeznek ezek a távoli idegenek. Jézusnak a nevét sokszor említi így a Biblia, hogy a királyok királya. És én most arra szeretnék vállalkozni, hogy ennek a legalább 5 királynak a találkozásából, hozzáállásából valamit bemutassak, felmutassak, hogy mi is történik bennük, hogy mi is az a szándék, ami őket vezeti, hogy Isten hogyan hódoltatja meg az emberi fejedelemségeket is önmaga előtt. Hiszen ezek a leborult király alakok valahol egy kicsit bennünket is jelképeznek, akik a maguk életének állandóan a királyai akarnak lenni, az intézői, azok, akik döntéseket hoznak, és akik nem mindig fogadják el, hogy Isten beleszól az ő életükbe. Ezek közül a napkeleti bölcsek hódolnak, és van az egyik király, Heródes, ő pedig fél. Mi az, ami őt félelemre indítja? És mi az, ami a többieket hódolatra indítja? Amikor a jelkép az egy olyan egyszerű dolog, egy ártatlan csecsemő, egy kisgyermek, egy jászolban, igazából sem a hódolatra nem ad okot még, sem a félelemre. És mégis van körülötte valami, ami egy többletről szól. Ézsaiás prófétának az idézetét a napi ige hozza elénk a bibliaolvasó vezérfonalunkból, és ő is használ neveket arra, hogy az ő jövendülésében, az ő várakozásában ki is ez a király, aki majd egykor megérkezik. És nagyon szépen fogalmaz, azt mondja, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békességnek fejedelme. Ezeken szeretnék egy-egy mondat erejéig végigmenni, hogy vajon szüksége van az életünknek ilyen királyra? Nincs szüksége. Ha mellénk áll, akkor miért akarjuk mindig eltaszítani? Ha nincs mellettünk, akkor miért akarjuk mindig segítségül hívni? Mi az, amivel nem tudunk kibékülni ennek a királynak a királyságában? Azt mondja először az igénk, hogy ő csodálatos tanácsos. Olyan valaki, olyan uralkodó, akinek nem kell külön tanácsadó testület, mert tudja, hogy mit akar. Tudja azt, hogy merre akarja vezetni a népét. Nagyon jól tudja azt, hogy melyik út vezet az életre, és melyik út vezet a halálra. Általában mi tanácsosokkal szeretjük közel körülvenni magunkat, mert néha vannak olyan kérdéseink, amelyekre nem tudjuk mi a határozott választ. De ez is egy kettősség bennünk. Ha valaki beleszól az életünkben, azt nem szeretjük. Ha meg nem mond semmit, akkor azt se szeretjük. Igazából mi magunk se tudjuk, hogy mit várunk ilyenkor a másiktól. Hogyha jön és okoskodik mellettem, akkor az idegesít. Akkor miért szól bele? Akkor ő se tudja jobban. Ha pedig csak ül csendben és nem mond semmit, akkor ezt vágom hozzá, hogy hát miért nem szólsz már valamit? Szerintem a házaspárok nagy többsége ismeri ezeket a beszélgetéseket egy-egy vacsora asztalnál, amikor úgy így se jó, meg úgy se jó. Ha tanácsos vagyok, az se jó, ha nem vagyok tanácsos, az se vagyok. Az se jó. Csak az egész mögött valahol az van, hogy ilyenkor emberi bölcsességgel próbálunk körüljárni olyan dolgokat, amiket nem is mindig látunk át. Ezek a tanácsosi mi voltjaink, és ezek a más tanácsok, amik megérkeznek hozzánk, ezek valljuk meg őszintén, így lehetne megmondani, ezek ilyen tippelgetések. Talán ez a megoldás. Talán így kéne csinálni. Kinek ne esne rosszul az, amikor beteg lévén elmegy az orvoshoz, és ő így gondolkozik, már a szemén látjuk, és csóválja a fejét, hogy ő se tudja, hogy mi van. Hogy itt még majd ezután lesznek vizsgálatok, lesznek ötletek, hogy talán ez, talán az. Már az is egy nagy öröm, amikor valakire azt mondják, hogy tudom, hogy mi a bajod. Csodálatos tanácsos. Azt fogalmazza meg ez a profécia, hogy Isten tudja, hogy mi a bajom. Azt tudja, ami az én egész életem mindenestől, örömével, gondjával, bajával, minden tud rólam. És ez a tudás, ez néha nagyon rémisztő nekem, máskor meg nagyon kell. Ezért van, hogy a csodálatos tanácsos néha álljon mellém, néha viszont hagyjon békén. Hogyha azt kell tudnia, hogy hol kell segíteni, hogy mi a hiány az életembe, és tényleg kell egy-két bátorító szó, akkor ott a helye. Ha pedig bele akar szólni, és azt akarja mondani, hogy ne arra menj, akkor már nem kell. Csodálatos tanácsos. Amikor Jézus tanítja az embereket, és úgy köré sereglenek, akkor lába kell az ő hírének, és így adják szájról szájra, hogy gyertek, hallgassátok, mert ő úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ők is mondanak mindenféle okosságot, de nem biztos, hogy az, amit abban a helyzetben mondanak, az arra a helyzetre egy válasz és egy felelet. És nekünk is van egy számtalan ismeretünk, és számtalan dologra tudunk feleleteket mondani, de nem biztos, hogy az akkor ott aktuális és a helyén van. És Jézusban való ez volt az, ami mindenkit megérintett, hogy honnan tudod, hogy mi van bennem? Honnan tudod, hogy mire van szükségem? Honnan tudod, hogy most engem meg kell simogatni? Honnan tudod, hogy most nekem keményen kell szólni? Ezt mi magunk, gyakorló szülők is tapasztaljuk, hogy ott van egy élethelyzet a gyermekünkkel, vagy talán a nagyszülők is átélik ezt, és olyan jó lenne tudni, hogy most intsem, vagy bátorítsam. Most azt mondjam, hogy na ezért jár egy büntetés, vagy pedig meg kell szeretgetni, és azzal fogunk tovább lépni ezen a dolgon. A csodálatos tanácsos. Életútját és halálba vezető utat ismer. Hát nem kéne egy kicsit odahajolni, odafigyelni. Nem ezért jönnek távoli, messzi vidékről ezek a királyok, ezek a bölcs emberek. Hát bölcsekről van szó, hát megvan az ismeretük, megvan a tudásuk, és ők mégis letérdelnek egy gyermek előtt, és azt mondják, hogy te fogod tudni az életútját. És hódolnak előtted. Aztán azt is mondja ez a szép profécia, hogy ő erős Isten. Ezt a képet nagyon nehéz úgy abban a kontextusban elképzelni, hogy ott karácsonykor megtörténik. Az erős Isten jászolbölcsőben, szalmaágyon, bepójálva szegény rongyokba, az erős Isten. Zavar is bennünket ez a kép. Valami heroikus hőst szeretnénk, aki megérkezik, berobban az ember életébe, aki kiveszi a másik kezéből a kardot, valaki olyat, akinek a hatalma azonnal látható, megnyerő. És ez nincs benne a képbe. Ezért is csodálkozunk azon, hogy ki az, aki hisz ennek a proféciának, és tényleg ott térdre borul. És miért van Heródesben egy ilyen félelem? Hát egy csecsemőről van szó. Beleőrült már ő is a féltékenységbe, a sok irigykedésbe. Neki már egy gyermek is vetélytársat jelent. Hol van itt az erős Isten? És nagyon sokszor mi is ezt keresgéljük az életünkben, hogy hol van az Istennek az az ereje, amiben úgy jó lenne belekapaszkodni. De van ebben egy hatalmas nagy tévedésünk, hogy a mi hitünk erőtlenségét valahol összetévesztjük azzal, hogy mintha Istennek se lenne ereje. Pedig a kettő az nagyon más. Az egyik az arról szól, Istennek mindenre van hatalma. És ezt Jézus olyan szépen meg is fogalmazza a tanítványoknak, hogy hát van nálam lehetetlen? De az, hogy ti kicsiny hitűek vagytok, és ezt nem tudjátok befogadni az életetekbe, és nem tudtok ebbe benne belekapaszkodni és bízni bennem, az igazából a ti kicsiny hitűségetek. Az erős Isten uraknak ura, és királyoknak királya. Neki senki nem parancsolt, létrehívta ezt az egész világ mindenséget. Fenntartja, azóta is kormányozza. Hányszor vannak ilyen fura gondolataink, hogy majd, ha én oda kerülnék, én egy országot elvezetnék, én egy világot elvezetnék, nagyon szívesen beültetnék oda embereket, akik ilyen nagyon tudnak nyilatkozni. Tessék, akkor csináld jobban. Isten helyére is beülne az ember. Pedig semmi ereje nincsen az embernek, és valahol Istennek, ebben a gyöngétségében, ebben az erőtlenségében mégis van valami olyan hatalmas erő, ami bennünket a karácsonyba is belevonz. A szlogenszerűen tűnik, de az Isten ereje az éppen az ő szeretetében van benne. Abban a gyöngétségben, amellyel vállalja az embert, hogy nem megrémiszteni akarja ebben a világban, nem elijeszteni magától, hanem valahogy oda bújni mellé, és visszaszeretgetni az atyai házba. Az erős Isten legnagyobb ereje az a szenvedésében van benne, a kereszt halálában ennek a Krisztusnak. Abban, hogy vállalja azt az emberi létet, ami az ő méltóságától a lehető legtávolabb van. Csodálatos, tanácsos és erős Isten, örökkévalóság atya. Megint csak egy kis képzavar van itt. Örökkévalóság atya, a megszületendő kis Jézus, az Isten fia, hát nem ő a fiú, miért ő az atya? Na itt jön a karácsonynak a titka, meg az a titok, amit soha nem fogunk fel az értelmünkkel, hogy az Isten emberré lett, hogy ő maga van itt, az ő fiában, de ő maga az atya. És ezt az atyaságát Jézus sokszor bizonyítja a viselkedésében is. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy ti vagytok az én testvéreim, vagy a barátaimnak mondalak titeket, akkor is érezzük a cselekvése mögött, hogy igazából olyan, mint egy apa. Hogy összetartja ezeket a tanítványokat, hogy mindenükről gondot visel, hogy mindent ő intéz az életükbe. Egy legegyszerűbb kép jut eszembe a gyerekkoromról és a felnőtt koromról. Hogy gyermekkoromban, amikor nyaralni mentünk, beültem hátulra az autóba, és a nyaralás az arról szólt, hogy a szüleim elrendeznek mindent, kitalálják, hogy hova megyünk, hogy mit fogunk enni, hogy mi lesz a program, és szórakoztatnak engem. És nagyon jó volt gyereknek lenni. Most már sokkal jobban tudom, mint mikor beülök az autóba, és én vezetem az autót, és én kell megoldjak minden helyzetet, ami közbe jön, és én kell gondoskodjak a többiekről, mert én vagyok az apa. Isten valahogy így van jelen az életünkben, hogyha azt mondom, hogy örökkévaló atya, akkor abban egy hatalmas nagy áldással az van benne, hogy én meg egy örökkévaló gyermeke lehetek. Akinek intézi a sorsát, akire vigyáz, akinek kirendeli a mindennapra való erőt, élelmet, ruházatot, mindent, amivel gondoskodni akar rólam. És még talán, mint édesapa, ott van az én legnagyobb szenvedéseimben is, mert látja azt, hogy én is beteg vagyok, hogy megfáradok, azt is látja, hogy komoly gondokkal tud küzdeni a gyermek, és a jelenlévő szülőkhöz szólok, mert jól ismerik az érzést. Milyen az, amikor aggódik valaki a gyermekért? Hogy annak rendben legyen az élete, hogy az jó irányba menjen, hogy jó döntéseket hozzon, hogy az Istentől se távolodjon el. Az örökkévaló atya örökkévaló gyermekeket vár. És amikor Krisztus ott megszületik, abban a betlehemi istálóban, a jászolbölcsőbe belehelyezik, akkor ott van az az atya, aki az övéi közé jött, hogy gondot viseljen róluk, hogy életük legyen, és bővölködjenek. És végül, talán a legérthetőbb, és mindenki számára talán a leginkább vágyott, a békesség fejedelme. Több ez, mint fegyverszünet. És nekünk sem az jelenti a békességet, ha végre nem veszekszünk. Mert az még nem békesség. Ott még nincsen minden helyreállítva, két ember között, Isten és közöttem. A békesség sokkal több ennél, az valami olyan belső nyugalom, amely állandóan jelen tud lenni a küzdéseimben, a harcaimban is. Egy olyan helyreállított élet, és egy olyan helyreállított lélek, amellyel én fel tudom venni a mindennapnak a terhét is, amellyel én tovább tudok menni, amellyel látom a céljaimat. A békesség fejedelme. Jézus, amikor búcsúzik a tanítványoktól, azt mondja nekik, hogy az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom, ahogy ez a világ adja. Ezért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Nyilván, hogy karácsony az a békesség szigete akar lenni mindenki számára. Ekkor mindenki erre nagyon igyekszik. De nagyon érezzük a törékenységét, nagyon érezzük azt, hogy benne az embernek egy rossz mondata, egy rossz cselekvés, egy rossz gondolata mindent visz. Ezért szeretnénk annyira összpontosítani arra, amit Isten mond. Hogy az egy kicsit lecsillapítson bennünket, megnyugtasson bennünket, hogy még mindig minden az Isten kezében van. Nem tudtuk kierőszakolni tőle, hogy elvegyük, és ő nem adta oda, mert ő a nagyobb király. És van, aki most téldre borul, mert eljönnek a napkeleti királyok, és jó lenne, hogyha mi velük együtt odaborulnánk, és azt mondanánk, hogy leteszem a koronámat, ide telléd. Felelős vagyok egy családért, mint családapa vagy családanya. Felelős vagyok egy osztályért, mert tanár vagyok, és igazgatnom kell az életüket. Felelős vagyok, mint egy orvos, más emberek életért és egészségért. Felelős vagyok, hogy a munkámat úgy végezzem el, hogy azzal másokat ne károsítsak meg, sőt, a szolgálatukra legyek. Mindenkinek megvan a felelőssége. De ezzel nem élhetek úgy, mint egy király. Leteszem a koronámat, és azt mondom, hogy te nagyobb vagy. Add az áldásodat, amiből én is meríthetek, és én is tovább tudom intézni azoknak a sorsát, akiket rám bíztál. Mert ha a másik oldalt nézem, és azt látom benne, hogy Isten egy vetélytárs, valaki olyan, aki az én hatalmamat mindig le akarja törni, el akar venni tőlem valamit, akkor olyan leszek, mint egy idegbeteg Heródes, aki állandóan félti önmagát, és fél az Isten döntéseitől, hogy vajon Isten jót tesz vele, vagy rosszat. Hát így ismertük meg Istent, hogy félni kelljen tőle. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Hordozzon bennünket az Isten a maga szeretetében, a maga erejében, a maga tanácsaival és a maga békességében ebben az ünnepben. Adja az örökkévaló Isten, hogy amikor a jászolbölcsőre tekintünk, akkor ne annak az ártatlan, gyenge kisgyermeknek az ábrázatát lássuk, hanem benne azt a hatalmas Istent, aki a maga szeretetével körbeülelt az egész világot, de beleülelt a mi életünket is. Az kész megtartani, van is ereje hozzá, van ötlete bőven arra, hogy hogyan oldja meg az életünket. Viszont engedelmességet és hódolatot vár tőlünk. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Istent, hogy egy ilyen békés ünnepet ajándékozzon nekünk. Gyertek közösen fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ha megkérdezted volna, hogy ismerünk-e téged, akkor bizonyára azt feleltük volna, hogy igen. És mégis jó, hogyha karácsonyról karácsonyra újra bemutatkozol. Hogy úgy vagy jelen az életünkben, mint Messiás, megváltó, szabadító, Immánuel, akinek a neve azt jelenti, hogy velünk az Isten. És köszönjük, hogy a prófétán keresztül is bemutatkoztál, mint csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya és békesség fejedelme. Nem is tudtuk volna máshogy megfogalmazni, hogy mi mindenre van szükségünk, csak talán éppen ezeken a neveken keresztül, hogy az életünk oly sokszor vál eligazításra, segítségre, hogy a döntéshelyzetekben annyira várjuk, hogy egy belső hang megszólaljon és lökjön a jó irányba, mert sok mindenen tépelődünk és vajúdunk. Köszönjük, hogy nagyon sokszor megtapasztaltuk a Szentléleknek ezt a csodálatos munkáját. Köszönjük azt is, hogy az erőtlenségünkben tekinthetünk Te reád, akinek mindenek felett való hatalma van. És így tudunk segítségül hívni akkor, amikor elakadunk, amikor betegek vagyunk, amikor olyan kilátástalannak tűnik egy-egy helyzet. Engedd, hogy a hitünk gyengesége ne akadályozza, hogy Te beleavatkozz az életünkbe és hordozd azt. Sőt, engedd, hogy több bizalommal legyünk feléd, és tudjuk befogadni a Te üzeneteidet, bátorításodat, és az megbékéltessen minket. Köszönjük azt is, hogy gyermekeid lehetünk, hogy gondot viseltél rólunk. Lassan letelik ez az esztendő is, és hordoztál, és itt vagyunk, és sok mindenen keresztül mentünk, és még úgy látszik, van erőnk, és van terved velünk. Hálásak vagyunk ezért. Lehet, hogy sok kérdést feltettünk, sok minden titok volt számunkra, lehet, hogy sok mindenben megtapasztaltuk az emberi gyengeséget is, de valóban az erőd most győzedelmeskedett. És köszönjük azt is, hogy egy békés ünnepet várhatunk Te tőled, és kérjük is, hogy ezt Te tápláld oda bele a lelkünkbe és a szívünkbe, hogy ez valós és igaz legyen. Így jöttünk el hódolni előtted, és így szeretnénk, hogyha felnyitnád a szemünket, hogy azt lássuk a ma született gyermekben, akit láttatni akarsz velünk, önmagadat. Imádkozunk most is a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik megfáradva érkeztek az ünnepbe, imádkozunk azokért is, akiknek vannak kétségeik, és lehet, hogy a titkok között is elakad a gondolatuk, engedd, hogy letisztázva, sokkal nagyobb békességgel tudjanak tovább indulni és erőt meríteni. Köszönjük a családi közösségeket is, kérjük, hogy abba add azt az áldást, amellyel teljesebbé lehet az ünnepünk. De légy ott azok mellett is, akik egyedül ünnepelnek, akik magányosak, a Te vigasztalásod álljon melléjük is oda. Így imádkozunk gyülekezetünkért is, népünkért és nemzetünkért, ezért az egész világért, amelyet csak Te tudsz kormányozni és kézben tartani. Ezért legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké a királyok királyának. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Hirdetem a gyülekezetben, hogy az ünnep alkalmából megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei ennek az ünnepi asztalnak, merítsünk erőt belőle és békességet. Szeretettel jelzem azt is, hogy a holnapi napon, karácsony másodnapján ünnepi istentiszteletet tartunk, vasárnapi rend szerint 10 órakor. Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletünk lesz. Szeretettel jelzem még azt is, hogy a kijáratnál megtalálható, itt a templom belső részében, a bibliaolvasó vezérfonalunk, a bibliaolvasó kalauz, a fali naptár és a képes Calvin kalendárium, ezek már ugye mind a jövő esztendőre szólnak. A gyülekezeti alkalmainkon, Isten tiszteleteinken, ez egy igei vezérfonal számunkra, közösen is szeretnénk olvasni, akár otthonainkban is ezt követni, szeretettel ajánlom mindenkinek. Isten tiszteletünknek ezt az első részét a 303. dicséretünk első versével zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 303. dicséretünknek tehát az első versét először, 303-as számú énekünk, jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága.